Zsengellér Józseffel, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának dékánjával beszélgetünk egy konferencián, amelynek címe Bibliaolvasás és Bibliafordítások a mai Magyarországon.
Hát ahogy a konferencia címe is mutatja, ez a hétköznapi embereket megszólító, vagy a hétköznapi embereket is megszólító konferencia, hiszen mindazokkal a bibliafordításokkal próbáltuk megismertetni egy kicsit közelebbről a közönséget, illetve egymás közösségeit is, amelyeket ma Magyarországon gyakorlatilag bármilyen a Ószövetség, illetve inkább úgy fogalmazok, hogy a zsidó-keresztény hagyományban élő közösségek használnak. Tehát kezdve a zsidó közösségektől a protestáns kis egyházakig. Tehát elég nagy a merítés, ahol Biblia címen megjelenik a Szentírás, ezek a közösségek jelen voltak itt. Ez nyilvánvalóan bizonyos emberekben feszültséget is ébreszt, vagy kérdést ébreszt, hogy hogyan lehet leülni egymással olyanokkal egy asztalhoz, akik nem biztos, hogy ugyanazokat a hitelveket vallják, amiket mi. Az azonban mindnyájunk számára azonos, hogy a Szentírást, mint Istentől kapott üzenetet értelmezzük és használjuk. Az már más kérdés, hogy maga a Szentírás tartalma az bizonyos közösségek esetében nem feltétlenül azonos.
Ez azt jelenti, hogy attól függően is, hogy hogyan fordították a Bibliát, más és más a tartalma, vagy ez nem feltétlen a fordítástól függ?
Ez részben a fordítástól is függ, de amire én most konkrétan gondoltam, ez az, hogy a zsidóság számára a Biblia az a számunkra ószövetségi része. Szokták héber szentírásként is, vagy zsidó bibliaként is emlegetni. Az előadó mondta, hogy ettől tekintsünk elő, csak bibliaként fogja ezt apostrofálni. A keresztény közösségek számára sem ugyanaz a Biblia tartalma, hiszen a katolikus közösségek, legyenek azok ortodoxak, vagy akár a római katolikusok, azoknak a számára az úgynevezett kanonikus vagy protokanonikus könyveken kívül vannak másodlagos kanonikus vagy deuterokanonikus könyvek is, amelyeket használnak. Egyébként, ha már a bibliafordításoknál tartunk, akkor egészen a 18. század elejéig a protestáns és kifejezetten a református bibliafordítások java részében is benne voltak ezek a deuterokanonikus, illetve akkor a protestánsok által apokrif könyvekként definiált szövegek.
Amikor ma valaki kézbe vesz egy Bibliát, akkor honnan tudja, hogy valóban az eredeti üzenetet olvassa is, a fordítás által nem egy torzított ez az üzenet, amit kapunk?
Ez a mostani konferencia pont arra volt jó, hogy azt lássuk, hogy a Biblia fordítás, mint feladat, ez egy nagyon nehéz és embert próbáló, úgy fizikálisan, mint szellemileg, és lelkileg is embert próbáló feladat. A fordítónak meg kell küzdenie azzal, hogy a szövegek, azok egy olyan nyelven íródtak, és egy olyan kultúrából származnak, amely ma már ebben a formában semmiképpen sem létezik. Ennek a szellemiségét, gondolatiságát kell valahol átültetni. Ugyanakkor megvan egy olyan hagyománylancolat, amiben bele lép a fordító, hiszen a saját közösségében már mindenütt készültek, születtek fordítások. Ez önmagában egy nehézség és feszültség. Ugyanakkor annak a felelőssége, ami a kérdésben is benne volt, hogy itt akkor most Isten üzenetének a szövegét kell átültetnem a mi nyelvünkre, ráadásul ugye a mai magyar nyelvre próbáljuk ezt ültetni. Ugyanakkor a hagyományokat említettem, például az úgynevezett Károli Biblia revízió kérdésében megjelenik az az igény, hogy egy olyan nyelvezeti formát mégiscsak megőrizni, ami a Károli Biblia fordítás hagyományának a sajátja.
Nagyon egyszerű példát mondok, második osztályban tanultuk, biztos általános iskolában, fut, rohan, szalad, fokozás, és nem ugyanazt jelenti. Hogy van ez a Bibliában? Tehát tényleg egy olyan idegen nyelv, vagy egy holt nyelv, amit ma már nem használunk. Honnan lehet azt egy mai Biblia fordítónak tudni, hogy mit akart azzal az írója kifejezni?
A fordítás is egy sajátos tudomány, és az ilyen esetekben félretéve azt, hogy a magyar nyelv egy nagyon-nagyon gazdag nyelv, tehát azt a fajta szinonima készletet, amit mi használunk, azt igazán szinte semmelyikben sem találjuk meg. Hozzáteszem, a héber is egy elég gazdag nyelv. Ugyanakkor ott vannak szavak, amik bizonyos formájukban homlok egyenest ellenkezőt is tudnak jelenteni. Tehát ezért valóban nem lehet Hályok Kovács módjára nekiállni, fordítani az Ószövetséget, de nyilván az Új Szövetséget sem. A fordítási elméletben többféle irányzat létezik. Az egyik az azt mondja, hogy ez az úgynevezett funkcionális ekvivalencia. Tehát az egyik irányzat azt mondja, hogy ha ugyanaz a szó áll valahol, akkor azt ugyanúgy kell fordítani. Egy másik irányzat azt mondja, hogy ennél dinamikusabban kell gondolkodni, és mindenképpen a szövegkörnyezet döntse el azt, hogy az az adott szó abban a szövegkörnyezetben mit jelent. És ehhez jön egy harmadik, hát nem irányzat, de szempont, hogy az adott közösségnek a teológiai hagyománya, szóhasználata, gondolkodása, és még akár a szerző, mármint a fordító ihletettsége, vagy érzése is benne van, hogy akkor ott mit használ.
Vannak teljesen tiszta irányzatok, vagy ezek azért keverednek?
Hát van, aki csak kifejezetten ezt használja, egy más fordító meg csak mást.
Ennek a konferenciának az volt az egyik nagy haszna, hogy megmutatta számunkra, meg nagyjából minden résztvevő meg közösség számára, hogy a Károly Biblia 1908-as revideált változata a mai napig milyen megbecsülésben áll a legkülönbözőbb protestáns kis közösségekben. Van, ahol még a 1908-as előtti változatot használják a mai napig, akár a liturgikus, akár a napi bibliaolvasásban. Valaki úgy fogalmazta meg, hogy a Károly fordításában a fordításnak is van egyfajta nem csak íze, hanem egy olyan ihletettsége, egy olyan lelkülete, amit például ő nem talál meg más fordításokban. Ehhez képest az ő közösségük és a fordító is maga most részt vesznek egy olyan bibliafordításban, ami meg a mai ember nyelvén akar megszólítani mindenkit, és nem akar semmiféle olyan kötöttséget megtartani, ami például a Károly Biblia revideálása esetén például megvan.
Amikor valaki lefordít valamilyen nyelvről egy regényt, akkor azt mondják, hogy a fordító lelkisége is benne van ebben a könyvben, hiszen az ő szűrőjén keresztül megy át ez a szöveg. Ugyanez elmondható a Bibliáról is, bár már néhány szóval beszélt róla, de hogy mennyire lehet különbséget tenni, hogy ez a Szentírás, a másik pedig csak idézőjelben egy regény.
Nyilvánvalóan a fordítónak a célja, a célközönség meghatározása meghatározza azt is, hogy a szöveg milyen legyen, és hogy saját magában azt a fajta irányt vagy emelkedettséget, amit egyébként az a gondolat, az az érzés áthathat, hogy ez most egy szent szöveg, és az Isten üzenete befolyásoljon.
Nagyon sokszor ugye beszélünk arról, hogy milyen fontos az, hogy a fiatalok is kézbe fogják és olvassák a Bibliát. Ezek a fordítások mennyire érthetőek a fiatalság számára, mennyire foghatóak, hiszen sokszor a személyes tapasztalatom is az, és nyilván ön is tapasztalja akár a diákoknál, hogy egyszerű szövegeket sem értenek, a Biblia pedig nem egyszerű szöveg.
Például, hogyha a törvényi szövegeket vesszük, ahol olyan témák és olyan leírások vannak, amik a mai ember gondolkodásától teljesen idegenek, azt szerintem bármilyen egyszerű vagy szép módon fordítja le az ember, az akkor is egy kicsit távoli marad, ha csak nem oldja föl valaki ezeket a távolságokat a magyarázat révén. És itt ebben az utolsó gondolatban már megjelenik az, hogy a Biblia üzenetét azt ma már magyarázat nélkül elég nehéz átadni. Itt a konferencián is számos gondolat hangzott el arról, hogy valamit így fordítsunk, úgy fordítsunk, hogy érthető legyen, de akkor tegyük egy lábjegyzetbe oda, hogy ez mit jelent. Vagy ne tegyük, hogy most akkor ez szent szöveg, vagy akkor értelmezés. Tehát, hogy ez egy nagyon problémás kérdés, és hogyha megnézzük akár a Károly fordítás történetét, vagy eleve a Biblia fordítások történetét, és nézzük a különböző Biblia fordítás kiadásokat, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag az elejétől kezdve már ez a vizsgai bibliára is érvényes. A szöveg mellett, néhol a szövegben megjelennek értelmezések és magyarázatok, hogy értsék az emberek, hogy miről van szó. Az elején egy összefoglalás, vagy például a Szent István Társulat kiadásában minden fejezet elején ott van egy kis magyarázat arról, vagy a könyv elején egy kis magyarázat arról, hogy ez mi legyen. Vagy vannak a tipikus magyarázatos bibliák, ahol szövegegységenként, értelmi egységenként megjelenik a magyarázat, hogy feloldják azokat az érthetetlen részeket, vagy a mai ember gondolkodásától távol álló részeket, amiket önmagukban elolvasva nem biztos, hogy jól vagy egyáltalán értenek.
Mit gondol, hogy helyén való kérdés az, hogy lehet jól olvasni a Bibliát?
Szerintem, ha az ember olvassa a Bibliát, az már jó. A következő lépés az, hogy magyarázzuk, ennél megjelennek mindenki esetében a saját közösségének, a saját egyházának, felekezetének a teológiai szempontjai is. Hogyha egy teljesen kívülálló vagy ateista olvassa a Bibliát, nyilvánvalóan annak a számára ezek nem jelennek meg. Kérdés, hogy ott abban az esetben a magyarázat létezik-e, illetve hogy mi az, ami magyarázatként megjelenik, hogyha nincsen semmiféle előzetes ismerete arról, hogy miről is szól ez az egész szöveg.
Pont a mostani 2011-es népszámlálás adatai bizonyították, hogy a katolikusok, a reformátusok aránya is visszaesett az adatok szerint. Mikorábban 1,6 millióan vallották reformátusnak magukat, most majdnem 500 ezerrel kevesebb, 468 ezerrel kevesebb, vagy például a zsidóság létszáma csak alig valamivel több mint 10 ezer fő, akik zsidónak vallották magukat. És sokan vannak azok, akik úgymond a maguk módján vallásos kategóriába tartoznak, nem feltétlenül járnak templomba. Hogyha ők szeretnék elkezdeni olvasni a Bibliát, mert a kezükbe veszik a Szentírást, érdekli őket, ők hol kezdjék, hogyan kezdjék, hogy ne riadjanak vissza ettől a nehéz szövegtől?
Nem egyszerű a kérdés. A konferencián is feltette egy lelkész, hogy a hittanosainak melyik Bibliát adja a kezébe. Arra viszonylag könnyű volt azt mondani, hogy hát azt a Bibliát, aminek alapján ő maga nekik magyarázza, és abból olvas, hogy ne egy idegen közeg legyen ez számukra. Ha a közérthetőséget nézzük, és nyilván egy ilyen esetben ez a legfontosabb, akkor elég közérthető az új protestáns fordítás.
És ezek már interneten is
elérhetőek? Ezek interneten is elérhetőek. Egyébként pontosan az interneten való elérhetőség miatt könnyű az, hogy például van ez a Keresztény Biblia portál, ott van a protestáns újfordítás, illetve a két katolikus fordítás is. Tehát ott egyből már össze is lehet hasonlítani, illetve szerintem több ilyen portál van, ahol több fordítás fönt van. Meg lehet nézni, hogy a különböző fordítások miként adják vissza ugyanazt a szöveget. Ugyanakkor most született egy egyszerű Biblia névre hallgató fordítás, amin hát akár a szakmabeliek, akár a laikusok is egy picit megütköztek, mivel a fordító, aki egyébként nagyon lelkes és becsülendő mindaz, amit csinált, angol nyelvű instrukciók alapján próbálta visszaadni a szöveget magyarul. A héber és a görög szöveget, anélkül, hogy tudott volna héberül vagy görögül. Ez elég furcsa volt, viszont a fordítást, amit készített, azért
tehát
angolról nevezett...
Tehát angolról fordított, hanem magyarra kvázi?
Ezt így visszautasította, nem, ő azt mondta, hogy ő az angol definíciók alapján fordította le magyarra. Tehát kicsit bonyolultabb a dolog, de tulajdonképpen egyébként igen. Viszont a szöveg, amit próbált elkészíteni, illetve el is készült, ez is fönn van egyébként az interneten, ez tényleg nagyon közérthető és elég gördülékeny. Sajnos néhol köze sincs az eredeti tartalomhoz vagy üzenethez. Tehát ennek a fajta megoldásnak, főleg azért, mert mondjam így, hogy nem szakember fordította, ezért ettől inkább óva inteném, aki a Bibliával akar megismerkedni. Ugyanakkor a nyelvezete miatt viszont tényleg egyszerű, és tényleg a fordító szerint közkedvelt változat.
Nagyjából van arra adat, hogy hányféle Biblia van forgalomban Magyarországon?
Hát, hogyha csak a mostani itt megjelent csoportokat nézzük, akkor ugye a 908-as Károlyi, a protestáns újfordítás, aminek ugye végülis több verziója is van, hiszen van egy 75-ös, ami már antikvár, tehát azt már nem nyomtatják, és van egy 90-es revízió, most készül a legújabb, az még egyelőre nincsen forgalomban. A katolikus egyháznak van két elismert biblia fordítása, tehát most tartunk a 6-nál. Hídgyülekezetének van egy Károli revíziója, a protestáns média alapítványnak van egy Károli revíziója, van ugye ez az egyszerű biblia, hát a jehovista bibliát azt inkább felejtsük el, az így az előadásban is elhangzott, hogy az nem az, tehát hogyha nagyjából összeszámolom, van 11-12 különböző aktívan használt biblia fordítás, vagy fordítás revízió létezik, és van használatban, forog közkézen ma Magyarországon.
Zsengelér Józseffel, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának dékánjával azzal kezdtük a beszélgetést, illetve ő mondta, hogy sokféle felekezet képviselői ültek le egy asztalhoz, illetve hallgatják meg egymást ezen a konferencián. Mi az, amiben nem tudnak egyetérteni a mai napig sem, és mi az, amiben mindannyian közös nevezőre tudtak jutni, hiszen vannak különbözőségek?
Hát a Szentírás fordításának fontosságában egyet tudtunk érteni, még a zsidó közösség képviselőjével is. Ugyan a zsidóság számára a szentírás az alapvetően a szent nyelven szentírás, de mivel már nem mindenki beszéli a diaszpórában élők közül, ezért náluk is fontos és szükséges a fordítás. Tehát a Biblia fordítás szükségességét azt mindnyájan elfogadtuk, és azonosnak és azonos fontosságúnak is tartjuk. Nyilvánvalóan a felekezetbeli különbségek meghatároznak nagyon sok szempontot, amit itt ezen a konferencián sem tudtunk megoldani. Ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor már nem lennének különböző felekezetek.
Lehet, hogy most nehezet fogok kérdezni, hogyha röviden meg lehetne fogalmazni, hogy mi a Bibliának a legfontosabb üzenete, mit mondanak?
Hogy az Isten meg akarja szólítani az embert, hogy nem hagyja egyedül, hogy nem lógunk a világban. Ez önmagában szerintem a legfontosabb, akkor is, hogyha ha ezt nem hívőként közelítjük, és ha ennyit megért belőle az ember, akkor már elindult egy úton az Isten felé.
Egy nem hívőnek hogyan lehet ezt elmagyarázni, hogy itt a Biblia, és akkor...
Ezt önmagában nem kell elmagyarázni, tehát hogyha valaki nem hívőként elkezdi olvasni a Bibliát, akkor az egyértelmű lesz belőle, hogy itt ember-isten párbeszéde zajlik, akár a történetek szintjén, akár ott, ahol azt érzi meg, hogy a történet kiszól, és itt akkor esetleg őt magát is megszólítja, hiszen tulajdonképpen ez a Biblia csodája, hogy de itt már kiléptünk a teljesen érintetlenség köréből, hogy időről időre mindenkit meg tud szólítani.